A mai nap emlékezik az egyházunk Morus Szent Tamásról, az angol katolikusok egyik utolsó vértanújáról. Morus Szent Tamás sokunknak példakép. Mintája méltán állta ki a történelem próbáját, erős hite, kiállása, a 21. század emberének is hiteles. Robert Bolt, angol drámaíró, az Egy ember az örökkévalóságnak című drámájában Sir Thomas More, azaz Morus Tamás tragédiáját írja meg, aki evangéliumi tisztasággal vállalta elveit, és inkább elbukott, mintsem, hogy megtagadta volna azokat. Az Utópia című könyv szerzőjéről készült drámát a Nemzeti Színház is bemutatta. A főszerepet, Morus Tamást, Rátóti Zoltán játszotta. A következő percekben a színművésszel beszélgetünk Morus Tamás alakjáról, hogy mit jelentett számára az ő karaktere, és hogy mit adhat a mai ember számára az angol vértanú mintája. Mesélnál arról, hogy hogyan jött az ön számára Morus Szent Tamás szerepe, hogyan kapta meg ezt a felkérést?
Nagyon nehéz arról nyilatkozni, hogy hogy jut el egy szerep a színészhez, hiszen többnyire az, hogy a színház összeállít egy programot, akkor a főrendező igazgató meghatározza, hogy melyik darabban kik játszanak. Ebben az esetben egy kicsit más volt. Én Hajdan Bolt színházamtól, a Budapesti Kamara Színház volt igazgatójától kaptam meg ezt a darabot. Ez ott annak idején ment, és akkor Eperjes Károly játszott ezt a főszerepet. És ő ajánlotta nekem, hogy ez itt nagyon jól megszólalhatna a Nemzetiben. És én ajánlottam Vinyánszky Attilának akkor, hogy ez milyen jó darab, és már ismerte természetesen a darabot, de hogy most ez a látóterembe került, mint szerep is érdekelne, hogy gondolkodjunk ezen. Ez mondjuk a ritkább eset, amikor egy színész ajánl egy darabot, és abból valóság lesz. De nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok Vinyánszky Attilának, hogy úgy gondolt, hogy igen, ezt itt meg lehet csinálni, és fölkérte Csiszár Imrét, és elkezdődött a közös munka.
És hogyan állt hozzá Morus Szent Tamás karakterének megformálásához?
Próbáltam elvonatkoztatni a legenda súlyától, mert mindig, hogyha belecsúszik egy színész, hogy legendát akar játszani, szerintem az zsákutca. Nem lehet legendát eljátszani. Le kell fordítani a legegyszerűbb emberi szituációkra és emberi érzelmekre a darabot. Nem lehet az a törekvés sem egy színésznél, hogy nagy embert játszon. Nem tudjuk ma elképzelni azt a fajta kiállást és azt a fajta következetességet egyébként, amit Morus Tamás képvisel. Tehát ez egy picit a mai felfogásban, ahol mindig minden, ami borzalmas természetesen hozzáteszem, hogy mindig minden alkutárgya, és lehet így is alkudozni, lehet úgy is alkudozni, ez ugye, ezt szokták mondani, hogy ezek az ördögi cselek, vagy az ördögi terv része, hogy bele kényszeríti az embert ezekbe a csapda helyzetekbe. Volt egy ember, aki az életével fizetett azért, hogy kiállt a hite, a meggyőződése és a szándéka mellett. A mai világ, mai szemmel nézve, nagyon profánul fogalmazva azt is lehet mondani, hogy teljesen életidegen az ő gondolkodása, de közben lenyűgöző. Tehát ez, hogyha ezt elhárítjuk magunktól, akkor egy nagyon nagy esélyt is elhárítunk magunktól, hogy egy picit fölemelkedjünk, vagy picit jobbak legyünk. Tehát mindennek a profanizálásával éppen ezt a nemesedést, vagy a nemesebbé válást utasítja el a ma embere magától, és nagyon nagy öröm volt az előadások alatt is azt megtapasztalni, hogy fiatal korosztályból is sokan jöttek. Felteszem azért többnyire egyházi iskolák diákjait hozták el, de mégis a történet fontos volt számukra, és nagyon-nagyon hatott az előadás is.
Ugye Morus Szent Tamást ismerhetjük, mint történelmi karakter, vagy mint mártír. Kicsit bemutatná nekünk, hogy milyen Morus Tamás, mint ember?
Azt gondolom, hogy nagyon szigorú volt önmagához, nagyon szigorú volt a családjához. Ez a történetekből is ismert, a darab szerint is hosszan ellenáll abban, hogy lányát férjhez adja, és próbál mindenféle kritikával élni a darabban, hogy ki is az ember, akiben szerelmes lett a lánya. De ezek látszólag szigorú vélemények, de valójában a nagy odafigyelésről és a nagy gondoskodásról és a nagy bölcsességéről szólnak. A valóságban is ugye nagyon érdekes, vagy nagyon különleges, és azt is lehet mondani, nem volt teljes mértékben kielégítő a szellemi kapcsolata a feleségével. Hogy mennyire éreztette valójában, ezt nem tudhatjuk, csak a legendákból. Mi nem igazán hangsúlyoztuk ezt az előadásunkban, ezt a szellemi különállást. Egyfajta földhöz ragadtságot ábrázoltunk a feleség részéről, ami Mórusz Tamás mindamellett, hogy rettentő bölcs ember volt, szerintem egy álmodozó ember is volt, nem véletlen, hogy Utópia a fő művének a címe. Egy utópia megálmodásához nem naivitás, hanem egyfajta illúzióban vagy álomvilágban való élés is szükséges. Ő szerintem álmodozott, és nem véletlenül fölépítette ezt az illúziót, ami ugye ma már tudjuk, hogy nagyon nehezen megvalósítható, de mégis az ember eredendő tisztaságában hitt. És mindenki felé megvolt benne a bizalom, én azt gondolom. És ez is lett a veszte. Mindenkit, akit fölkarolt, fiatal embereket, vagy éppen gondolom munkatársait, vagy még az ellenfeleit is, ellenfelegel szemben is egy nyitottság volt, kíváncsiság volt, nem a rögtön legyőzni akarás, a szellemével le tudta győzni, úgyis megvolt ez a, meglehetett ez a fajta magabiztossága, hogy tud olyan mondatokat mondani, tud úgy fogalmazni, hiszen én úgy vélem, hogy kitűnő retorikai képességekkel is rendelkezett, védőbeszédeiből ezek tökéletesen kiderülnek, de hogy ezzel le tudta volna győzni, és kenterbe tudta verni az ellenfeleit is, de nem ez volt a célja, hanem ott is megpróbálta megérteni az ellenfelének az igazát, és nem csak egy kard-ki-kard helyzetet keresett, hanem elgondolkodott, próbálta megérteni, hogy mit mond a másik, és ahhoz képest építette fel az ő álláspontját. Tehát egyszerűen fogalmaz, egy jóhiszemű, nyitott ember volt, aki szerette volna, hogyha mindenki azt mondja, amit gondol, és azt cselekszi, amit mond. Hát ezt tudjuk jól, hogy ez nagyon sokszor nincs így.
Számomra meglepő volt, hogy kevesen tudják, hogy Mórusz Szent Tamás családapa volt. A darabból is kiderül, hogy már említette, hogy lányai tanítatására is nagy hangsúlyt fektetett a korszellem ellenére. Ön szerint Mórusz Tamás, mint családapa, mit taníthat nekünk?
Igen, ugye egy ketté válik, csak hogy a hallgatók is tudják, hogy a darabban egy lányról van szó, tehát ez egy sűrítmény a valósághoz képest.
Három lánya volt.
Igen, a családi helyzetet tekintve. Itt is kiderül, hogy táncol, énekel, latinul kitűnően beszél fiatal kora ellenére. Nyilván abban a közegben ez nem volt mindennapos, vagy nem volt megszokott, de hogyha belegondolunk, azért ez nagyon nagy szigorúságot feltételez egy szülő részéről, hogy egy kamaszlányt, akár hármat rávegyen arra, hogy latinul tanuljon, táncoljon, és valamilyen hangszert is még megtanuljon. Gondolom ez nem volt másképpen abban az időben sem. Több idejük volt az embereknek, nem volt ekkora fölhergelt tempó, mint manapság, de hogyha a mai helyzetre fordítjuk le, ez nagyon következetesen lehet csak végigvinni, hogy eredményt érjen el a szülői pedagógia. De a szigor így kimondva, az, hogy visszarettenteni az ember, de nem csak szigorról volt szó, hanem mérhetetlen aggódó szeretetről. Amit még a darabban is azért lehetett hangsúlyozni, nem volt kimondva ez a kölcsönösség a férj és feleség között a szeretetről. Ezt a fajta szeretet éhségét, azt hiszem a lányaival, vagy a darabunkban a lányával élhette ki, hogy ők, igazából ők harmonizáltak, meg is vádolja a darabban a feleség a lányt, hogy persze te mindent eltűrsz neki, és te teljesen másképp kezeled, még akkor is, hogyha mindenünket elveszítjük, és holnaptól semmink sincs. Valóban nagyobb harmónia volt a darab szerint is, és ahogy utána olvastam a fellelhető történetekben, a valódi családi életében is a gyermekeivel. Sokszor ugye itt is ezekkel a kérdésekkel is beleütközünk, hogy egy nagy ember, egy legendá, egy mártírrá vált nagy ember, hogy éli meg a családapaságot, vagy hogy tudja beteljesíteni a családapaságot. Ez egy nagy kérdés, erre csak fikciók vannak, erre nekünk volt egy eszközünk, a színpadi fikció, egy nagyon jól és remekül megírt darabban. A valóságot nem tudjuk, azt is lehet fogalmazni, hogy egy megszállottja volt a saját, valószínűleg nem küldetéstudatként fogalmazta meg saját magában, hanem eszmeként és értékekként, de egy ilyen megszállott emberrel azért nagyon nehéz lehet együtt élni. Úgyhogy ennek is két oldala van. De nem szabad semmit sem fölnagyítani, vagy nem szabad sérthetetlenné, de nem lehet az embertől elvonatkoztatni. Nyilván nagyon sok sérülést is okozott a közvetlen környezetében, családjában is. Túl azon, és ez nem mond szerintem ellent annak, amit korábban mondtam, hogy mindenki felé volt egy nyitottsága, csak volt egy fal, amin belülre nem engedett senkit, mert érezte, hogyha oda bárkit is beenged, ez lehet érzelmi fal, elsősorban érzelmi, de ész és agyi, akkor nem tud önmagához olyan következetes lenni az ember. Ez pedig sérüléssel jár a környezet felé.
Nem kerülhető meg az a történelmi tény, hogy ugye 8. Henrikkel végül az egyház szakadás miatt konfliktusba kerültek. Ön a Mórusz Tamás igazságát hogy látja? Hogyan közelítette meg ezt a Mórusz Tamásban zajló konfliktust?
Bizonyára nem tudta, hogy az ő következetessége, amiről eddig beszéltünk, és amit képviselt álláspontot 8. Henrikkel szemben is, hogy ez egyházszakadáshoz vezethet. Ő ebben is, ma azt mondanánk rá, hogy konok volt, és nem volt megalkuvó. A darabban önmagában egy óriási dráma, személyes dráma, hogy a király, akivel nagyon-nagyon jó barátságban volt a történet szerint is, a darabbeli ábrázolásban is, fölnézett rá a király elfogadta, de mégsem az utolsó időkben nem jutott el hozzá. Tehát nem tudott egy személyes kihallgatást kérni, úgymond nem ment el a börtönbe hozzá 8. Henrik. Ez egy elképesztő drámai helyzet lehetett számára, hogy nem engedték, hogy eljusson a hír, hogy ő mit szeretne, vagy mit gondol. Megalkudni akkor sem alkudott volna meg nyilván. Én abban biztos vagyok, hiába a családi látogatások is próbálták ösztönözni arra. Ez már inkább egy, amit föltett kérdés, azt gondolom, hogy egy egyháztörténeti vagy vallástörténeti kategória, amiről nagyon nehéz a színház szempontjából ítéletet mondani, és nem is kívántunk mi ítéletet mondani, itt egy emberi történetet. Illetve ebben benne van 8. Henrik drámája is, meg az ő jellemének a különlegessége is, amit mi színpadilag meg tudtunk fogalmazni. Hogy ez történelmileg és egyház történelmileg ez mennyire hű, vagy mennyire visszaigazolható, ezt igazából ez nem volt szándékunk, és nem is lehet egy színházi előadásnak a szándéka.
Mert ugye Mórusz Tamás, egyrészt a családja is, barátai is, jóakarói is mind arra bíztatták, hogy 8. Henrik álláspontját fogadja el, viszont ő végül is a örökkévalóságot választotta, tehát hogy tényleg kiállt a hite mellett. Ön ezt színészként, ez hogyan közelítette meg ezt a, ő benne gondolom, dúló konfliktust? Tehát, hogy ugye a családja, a barátai részéről jött a nyomás, viszont belülről meg ott volt az erős hite.
Fölismerte azt, és ahhoz volt következetes, hogy egy ilyen küldetésben egyedül marad az ember. De valójában ő nem maradt egyedül, és azt mutatja nekünk manapság is, és ez a követendő számunkra, hogy aki hisz, valójában hisz, ő nincs egyedül, tehát nem marad egyedül. Ezért nem volt neki ez dráma vagy lemondás, hogy az életről is lemond, mert amit gondolom, csak a mártírok élnek át, de ezeket csak mi elképzelni tudjuk, ezeket a nagy tételeket, vagy amikor úgy tud imádkozni az ember, hogy érzi azt az azonosulást azzal az erővel, azzal a felsőbbrendű erővel és lénnyel, akit Istennek nevezünk. És ez lenyűgöző az ő életéből. Színészként ezt hogy lehet ábrázolni? Nagyon nehéz ezt leírni. Én próbáltam minél egyszerűbben ábrázolni ezt, hogy ettől nem rendül meg, hanem ez olyan természetessé válik számára az egyesülés Istennel, most nagyon egyszerűen fogalmazom, mint egy pohár víz. Ha ennél magasztosabban vagy látványosabban akarja az ember megfogalmazni, az hazug lesz. Nem láttam még magam előtt ilyen embert, aki ezt az emberi nagyságot képviseli, nagyon sok emberi nagysággal és jó tulajdonsággal találkoztam már életem során kitűnő embereknél, de konkrétan ezt nem látjuk. Tehát azért ez marad a színészi rendezői fantáziára bízva, hogy ezt hogy ábrázoljuk, és hát én magamban arra törekedtem, hogy ezt a lehető legegyszerűbben mondjuk el, mert ezt nem érdemes kiemelni. Nagyon súlyos mondat a végén, amikor boldog az, aki felajánlhatja az életét Istennek.
Ön mit tanult önmagáról Mórusz Tamás karaktere által? Adott önnek valamit?
Biztos, ezt már sok hasonló szerep kapcsán föltették, és persze az emberben is fölmerül az a kérdés. Munkaközben azért nem ezzel foglalkozom. A megfogalmazással, a karakter igazságával foglalkozom, és eltelik egy év, eltelik két év, amikor játsszuk a darabot, és akkor történik ez esetleg az emberben, hogy ja igen, egy picit talán magamba is át tudtam ültetni abból, ha egy ilyen pozitív és egy ilyen nagyszerű embert játszom valamit, vagy törekszem az emberi kapcsolatokban azokra a jóságokra, mert ugye ez rögtön fölveti azt a kérdést, hogy akkor, hogyha egy negatív szerepet játszik az ember, akkor az is hat-e rá. Biztos, hogy had, de azért az egészséges emberi léleknek van egy védekező mechanizmusa a rosszal szemben is, azt gondolom. A jóra pedig áhítozik az egészséges emberi szellem is, úgyhogy nem tudok erre határozottan válaszolni, hogy miben hatott rám, csak bizakodni tudok abból, hogy remélem hat rám, vagy az életem hátra lévő részében ez nem fog kikopni, nem fognak kikopni azok a móruszi gondolatok, vagy a tökéletesedésre való törekvés nem fog kikopni belőlem.
Mórusz Szent Tamás a jogászok és a politikusok védőszentje. Ön szerint mit üzenhet az ő karaktere a jelenlegi vezetőinknek?
Súlyos kérdés, mert amit most én mondok, akkor az olyan, mint hogyha én üzenném. És nem szeretem ezt a műfajt, az üzengetést, bevallom őszintén. Tanúsággal szolgálhat, hogy az erő és a hit az talán a legfontosabb. De ez nem kell ehhez vezetőnek lenni, ez a mindennapi munkába. Családanyának, családapának, de még a diáknak is. Tehát picit most már ez olyan frázisként hangozhat, de ez egy bizonyosság. A Mórusz élete is bizonyosság, ez a darab is. Nagyon hálás vagyok a sorsomnak, hogy ezt eljátszhattam, mert minden ilyen szerep, amire rá is kérdezett, hogy persze átitatja az ember, de legfőképpen az, hogy amíg ezzel foglalkozik az ember, akkor biztos, hogy a nemesebb hangok rezdülnek meg a testében.